Fudorendre.
Amoris Laetitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot mind a családok, mind a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják tanulmányozni. Már az apostoli buzdítás megjelenése előtt a püspöki szinódus 2015. októberében tartott 14. rendes közgyűlésének megnyitásakor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közgyűlésen elhangzottak szolgáljanak a 2018-as Dublini Családok Világ találkozója alapjául. 6 csoport beszélgetés felkészíti a résztvevőket a Családok Világ találkozójára, amely 2018-ban Dublinban lesz megrendezve. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják át az Amoris Laetitiát, Ferenc pápa apostoli buzdítását, amelyet a két családról szóló szinódus és az őket megelőző világmérőtő konzultáció kapcsán írt. A program első és második csoport beszélgetése arról szól, hogy milyen napjaink családi élete a valóságban. Megismerhetjük Ferenc pápa megállapítását az emberek egyetemes vágyáról, a szeretetben való állandóságról, és azt, ahogyan hív minket az egyház tagjait, hogy hathatósan beszéljünk a jó hírről, a családok evangéliumáról, ami beteljesíti ezt a vágyat. Áttekinti a kihívásokat, amelyeket a fogyasztói társadalom állít a családi élet stabilitása elé, Isten szeretetének alapvető szerepét a házas élet és a szeretet állandóságában, illetve tárgyalja az új élet felé való nyitottságot az egyház tanítása szerint. A harmadik és negyedik csoport beszélgetésben a program a családban megélt szeretet és a gyermekek nevelésének témájával foglalkozik. Az ötödik csoport beszélgetés során Ferenc pápa gondolatait ismerjük meg az emberi élet törékenységéről a családi élet valóságában. Az utolsó csoportbeszélgetésben a remény lelkiségét vizsgáljuk, a szerelem és a házasság vonatkozásában. A 6 csoportbeszélgetésről Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével beszélgettem.
A házasság az állandó és kizárólagos szereteten alapul. Kívás, amikor a szerelem, amely egy házasság elejét jellemzi, már egy igen erős szeretetté válik, de hát az ember környezetében azért sokszor tapasztalja azt, hogy amikor megjelenik egy harmadik fél, csábul az ember, akkor ennek ellent kell állni. Egy szilárd házastársi kapcsolatban azt hiszem, hogy ez fel sem vetődik, hogy az ember ezt komolyan mérlegre tegye. De attól még a kihívás létezik.
A Szent Pálnak az igazságát idézném, aki azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, el ne essen. Én már senkiért nem teszem tűzbe a kezemet. Ugye azért a papi életem során sok nagyon szépen induló házasságot láttam, és volt olyan, akiért tűzbe tettem volna a kezemet a kezdetekben, most már én senkiért nem teszem tűzbe a kezemet. Az ember borzasztóan megperzselhető. Tehát vannak a házasságnak a fázisai, ugye, ami nem önmagában hozza magában a megperzselhetőséget, csak ha nem figyelünk oda a házasságra végig, olyan könnyedén tud erodálódni maga a házasság a család mögött. Mifajta embereknél szoktam mondani, hogy nálunk annyira tudunk élni a családért, hogy közben elfelejtjük a házasságot. És ez egy nagyon veszélyes állapot, amikor a házasság elfelejtődik csupa jó szándékkal, és kínálkozik az alkalom, akkor alig lehet, hogy az illető ne perzselődjön meg ilyenkor. Amit tud tenni az ember, azt szoktam mondani nekinek, ég a háza, kiabáljon, másként leég a háza. Tehát kell, hogy valaki fele kimondja, ugye a mi egyházi gyakorlatunkban ez lenne a gyónás, ez lenne a lelki vezetés, kell, hogy kimondjam, hogy bajba vagyok. Mert amint ezt ki tudom mondani, mindig egy magyar tanárom jut eszembe, a benzéseknek, neki azt szokta mondani, ha fölálltam, hogy tanár, ezt nem tudom, fiacskám, te már sokat tudsz, mert tudod, hogy mit nem tudsz. Szóval egy házasságban is vannak helyzetek, amikor valaki megbillenhet, ki kell mondani. És ha kimondom, akkor már kapok egy segítséget hozzá, hogy ne menjek a fejjel a falnak neki.
Igen, de feltételezni ez azt, hogy odafigyeljenek egymásra, házaspár.
Odafigyeljenek egymásra, meg legyen kihez elmenni. Tehát azért a lelki vezetés a házasságban nem föltétlen gyóntató, hanem egy, látom házas csoportokban is, hogy lassan-lassan, hogy kikristályosodnak olyan házas párok, akik hitelesek, és aki ez a másik el tud menni, itt a csoportnak a szemetes ládája is lesz az ilyen házas pár, de nagyon sok szép épülés tud történni az ilyenfajta segítségű hívás által. Szóval látok azért a házas csoportot, pontosan ez a szép, hogy vannak házas párok, akik tükröt tudnak tartani nekem, hogy ne vesszek el a kísértések közepette, a saját gyengeségeim közepette.
Örömmel látjuk, hogy a férfi és a nő azonos méltóságának elismerése arra vezet, hogy a diszkrimináció régebbi formái eltűnnek, és a családokban növekszik a kölcsönösség.
Ferenc pápa az Amoris Laetitiában említi még a kihívásként azt, amit megállapít a házassággal kapcsolatban, hogy az egyenlő munkamegosztás, a felelősségvállalás a családokban, mármint hogy ez kellő mértékű, egyensúlyban álló tény kell, hogy legyen. De hát nagyon sokszor felbillen ez.
Igen, sajnos, sokszor tapasztalom. Tehát egyáltalán, ugye egy házasság, amikor indul, akkor kialakul egy munkamegosztás nagyon hamar a házas pár között. Aztán valamelyik a munkahelyi egyre jobban túlterhelődik, vagy akár mert születnek a gyerekek, és a munkamegosztás ugyanaz marad. Egy régi szlogen maradt meg bennem egy ilyen házasságra szóló írmányból, ahol azt mondja, hogy állandóság csak a változáson keresztül valósulhat meg. Ugye van egy ilyen szlogen, ugyancsak egy bölcsesség, hogy imbolygó hajón, ha nem mozogsz, elesel. Hozzá tartozik a mozgás az élethez. És újra meg újra végig kell gondolni, mi a mi munkamegosztásunk. Hányszor előfordul, hogy az egyik már összeesik a terheléstől, a másik meg ül a fotelbe és issza a sörét. Ezeket újra meg újra végig kell gondolni, hogy nem kell-e változtatni a munkamegosztásra, hogy kimegy le a zsömiért, vagy kifőzi a kávét, vagy 77 csinja-binja van ennek. Ugye lehet erről beszélni. A másik pedig, még egy munkamegosztás, az, ami mindig eszembe jut, mikor erről beszélek, hogy ha gyerekek születnek, őket is belevonni a családért végzett munkába. Tehát a házasság az nem az a dolga, hogy szolgáltató KTS legyen a gyerek számára. A család közjaváért mindenkinek tennie kell. Az nem csak a férfi, nem csak a nőnek a feladata, és nem csak a szülőnek, hanem a gyereknek is.
Azt mondja Ferenc pápa, nem a férfi a Szentháromság ikonja, nem is a nő, hanem a férfi és a nő együtt, mint a Biblia mondja, a Szentháromság képmása, az Isten képmása. A másik fontos szó az, hogy megjelenítjük egymásnak, aki a házasságban él, Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Krisztus, mint főlegény, úgy szereti az ő mennyasszonyát, az egyházat, éppen nagypénteknek a titka, hogy életét adja érte. Teljesen odaadja magát érte.
Tehát Jézusunk nem alamizsnálkodik a szavaival, a tetteivel, önmagával, önmagát adja értünk.
És egyféleképpen ez nem egy feláldozás, abban a szó igazi.
Valójában nem ajándékozás. Tehát nem egy mártíromság, hanem ajándékozás. Nagyon sokszor látom ezt, és szoktam is mondani, hogy ne sajnáld magadat. Sokszor az, hogy a férj föláldozza az életét, a családjáét, feleségét elsőlegesen, vagy fordítva, ezt mártíromságnak éljük meg. Nem. Tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy milyen rossz lenne, ha nem lenne kiért élnünk. Tehát a házasság szentsége az Krisztusnak és az egyháznak ezt a misztikus egységét jeleníti meg. És jó dolog az, hogy van kiért szétajándékozni az életemet. Ezt itt soha ne sajnáljuk magunkat. Gondoljunk azokra, akik nem találták meg életük párját. És ott élnek maguknak. Egy magános embernek a szavát hallom. Tudod, milyen rossz az, amikor nincs kiért kitakarítanom a lakásomat, nincs kiért főznöm, nincs kiért szépíteni magamat. Igen, ez a magány. Ez mártíromság. De hogy van kiért élnem, az örömteli valóság. Erre vagyunk megteremtve.
Atya, de ez a van kiért élnem, és ennek a megélése, a házasság szentségének a megélése, az egyfajta, ki kell, hogy mondjam, aztán lehet, hogy azt fogod mondani, hogy rossz ez a szó, de próbatétel elé állítja a házaspárokat akkor, amikor a médiában, a környezetükben nem ez az eszményi, nem ez a valóságában megélt házasságnak a példája az, ami szemük előtt van.
Igen, jó a kérdés. Sokszor találkozom újságíróknál ezzel a kérdéssel, hogy mit ad az egyház a házasságnak? Alapvetően Krisztus eszményét. Aki azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Egy én központú világban Jézus újra meg újra meghirdeti a te központú világot, a te központú szeretetet. De van-e más szeretet, mint a te központúság? Szóval pontosan itt ütközik a mai világon a házasság szentsége. Hogy én központúan akarok élni, vagy te központúan élek.
A választási szabadság lehetővé teszi az élet tervezését, és azt, hogy minden jót kihozzunk magunkból, ám ha hiányoznak a nemes célok és a személyes fegyelmezettség, lehetetlenné válik a nagy lelkű önátadás.
Ha minták jöhetnek a szülőktől, nagyszülőktől, de sokszor látom azt magam környezetében, hogy szeretnék ezt a szülők, szeretnék ezt a nagyszülők, de nem szeretnének erőszakosak lenni a gyerekeikkel szemben. Mi az a mezsgye, amelyen ez a példamutatás is, és a szülők, nagyszülők akarata is érvényesülhet a gyerekeknél?
Van az a latin bölcsesség, exempla trahet, a példa vonz. Példa az a maga némaságába is vonz. És nyomot hagy. Nagyon sokszor látja ezt az ember. A probléma ott van, amikor nincsen már példa. Nincsen házasság mögöttük. Nem ismeri az apját. Éppen valaki mesélte a napokban, hogy férjével együtt elkísérték a gyerekeiket valahova. És az osztálytársak, vagy valami ilyesmi kategória, csodálkoznak, ez a te édesapád. És a te édesapád veletek van. Tehát már újdonság az, hogy egy gyerek az édesapjával jelenik meg. Olyan ritka lett, hogy ez egy csodálkozás váltott ki egy osztálytársból.
És mit tegyen az, aki hallgat bennünket, és azt mondja, hogy én csonka családban nőttem föl, nem találtam meg magam környezetében azt a mintát?
Én azt gondolom, hogy a keresztény közösségnek pont ez a jelentősége, hogy álljunk össze, és meg kirándulásokon, meg hívjuk meg az ilyen gyereket magunkhoz, hogy mégis lásson családot, és megtapasztalhassa azt, hogy lehet családban élni ma is. Éppen azt szorgalmazom mostanában, hogy mennyire fontos például például megünnepelni, ahol van persze házasság, a házassági jubilómokat, hogy újra meg újra megünnepeljük a házasságot, mert akkor az unoka megtapasztalja azt, hogy tényleg lehet házasságban élni, ha a szüleim nem is élnek már abban, sose kötöttek házasságot. Szóval egy nagy családban mégis van néhány egészséges házasság remény szerint, és ha újra meg újra ünnepeljük a házasságot, akkor a kicsi gyerek azért látja, hogy nagypapáik tényleg kibírták.
A házasság és a család alapítás iránti vágy élő maradt az emberekben, különösen a fiatalok között. Ez ösztönzőleg hat az egyház számára.
Ferenc pápa rengeteget beszél erről, hogy az idős generáció az a jövő, a remény. Miért? Mert nincsen fa gyökér nélkül. Egy társadalom nem tud élni az öregjei nélkül. Ferenc pápa odáig elmegy egy beszédében, hogy azt mondja, társadalmi bűn nem meghallgatni az öregeket. Az öreg a maga tapasztalataival kincs. Ha ezt még hozzátesszük, amit Ferenc pápa sokszor megcsodál, éppen a keleti országok öregjeiben, hogy az öregek azok, akik a maguk összekulcsolt kezükkel átmentették töredékében gyermekeik, unokáik számára a vallásosságot, akkor különösen is nekünk a keleti országokban az öreg kincs, mert gyökér. Az öreg a jövőhöz tartozik, és nem a múlthoz. Azt gondolom, hogy itt kezdődik az élet. Aki egy társadalom az öregjeit nem tudja megbecsülni, az a társadalom gyönge, és el fog pusztulni.
Hát atya, nézzünk egy nagyon fontos dolgot, a munkavállalás.
Pontosan tudom. Tehát én nem mondom azt, hogy nincsenek olyan helyzetek egy családban, hogy az öreget nem lehet szociális otthonba helyezni. Kell. Pontosan, mert el kell tartani a családot, nem tudjuk gondozni az öreget. Ez más. De az öreg mégse leírandó. Az öregben rengeteg kincs van. Az öreget meg kell hallgatni. Elő kell venni a sárguló fényképeket. Nagyon sok család teszi ezt tudatosan, hogy a nagymamával, vagy dédimamával, vagy papával elmondatják, hogy ki van ezen a fényképen, és úszkendedik be. Tehát a múltnak az emlékeit meg kell őriznünk. Az lehet, hogy hiába van egy édesanyám, vagy édesapának sok-sok gyereke, együttesen tudják vállalni a gondozását. A gondozás egy külön dolog.
A hit, Jézus Isten szeretete, ennek az átadása, az hogyan történjék meg?
Nagyon nehéz így általánosabb erre kérdésre válaszolni. Emlékszem rá egy ilyen gyerek pedagógiai írás. Azt mondja, hogy amikor pici megjelenik a családban, és letesszük a fürdet, és utána még semmit se tud a világról. De ha a szülők már akkor imádkoznak fölötte. A gyerek azt nagyon hamar beméri. Most nem hozzá beszélnek a szülők, nem egymáshoz szólnak, hanem valahova beszélnek. És mondja ez a szerző, hogy így a gyerekben megjelenik az Isten eszme. Pici öntudatlan állapotban is. Szóval itt kezdődik a hitre nevelés. Utána a családi imádság ugye szokott menni, mi a gyerekek kicsik. Aztán amikor nagyobbak, akkor már nem biztos, hogy működik. Szóval én azt szoktam mondani, hogy és ez a hit továbbadásának is a metódusa, hogy a családi imádságnak három síkja van. Maga a családi imádság, amikor együtt imádkozik a család. Kis gyerekeknél nagyon könnyen megy, mert ha refesz ki van alakítva, akkor azért ez működni szokott. Mert a gyerek nem tud addig elaludni, ugye még nem imádkoztatták, meg nagyon sok szép történetem van erre. Aztán a második síkja a házaspár imája. Mert a család imádság rutinná válik, üressé, ha nincs mögötte a házaspár imája. A harmadik síkja a családi imádságnak a személyes imádság. Mert ha személyes imádság nincs a létem mögött, akkor a házaspár imádsága is üres semmi, valami imaszöveg fölmondása csupán. Szóval ezeket nem lehet svintizni, nem lehet átugorni egyiket a másik rovására. Ez a három egymást erősítő folyamat, és ha ez a három együtt van egy családban, egy házasságban, akkor azért ez tovább megy. Persze, akik hallgatják ezt a műsort, gondolhatnak, hogy mi ezt tettük ugyanígy, és mi se lettek hívjuk a gyerekek. Persze, a hit az nem örökíthető, a vallásosság igen. Amikor a vallásosságot tovább adjuk hiteles módon, akkor a gyereknek könnyűvé van téve az, hogy ő maga is hitre jusson.
És a vallásosság személyes megéléséből adódik majd, hogy kiben milyen gyökerezik a hit?
Igen, de azt hiszem, hogy a szülő ne tegye magát felelőssé, hogyha a gyerek nem indul el a hit és a vallásosság fele. Ez egy szuverén joga, hogy elindul-e. De amit tehetünk érte, az ennyi.
Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A beszélgetések, amelyet Bíró László katolikus támari püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével folytattam, Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kulcskérdéseit vizsgálja.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.